Jó estét kívánok, kedves nézőink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kihozanítója. Mai műsorunkban vasútfejlesztésről, vasúti közlekedésről, Szerbia és Magyarország vasúti összeköttetéseiről fogunk beszélgetni. A beszélgetés apropója pedig a Szeged és Szabadka közötti vasúti utasforgalom újraindítása, amelyet mára harangozott be még augusztusban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, de amelyről kiderült, hogy ez mégsem következik be a mai napon. Előbb-utóbb azonban lesz itt egy Szegedtől Szabadkáig, illetve egy Budapesttől Belgrádig közlekedő vonat, illetve vasútvonal, amelyek hát jelentős változásokat hozhatnak mind a két ország gazdasága, mind pedig a polgárok mindennapi életében. Még azonban mielőtt rátérnénk a konkrét témánkra, és bemutatnám a vendégünket, ezúttal is arra kérem önöket, ha megtehetik, akkor támogassák a műsorunkat, támogassák az Észverés elkészítését. Ennek a legmegfelelőbb módja az, hogyha a Patreon oldalunkon keresztül egy kisebb összegű, de rendszeres támogatással segítik a műsorunkat. Egy rövid regisztrációs folyamatot követően lehet beállítani ezt az összeget. Amennyiben viszont szeretnének más módon támogatni bennünket, vagy egyszeri adománnyal, akkor írjanak nekünk az autonomiaportal@gmail.com címre, de ugyanígy akkor is írjanak, hogyha Patreon oldalon regisztrációkor elakadtak és segítségre szorulnak. A Patreon oldalunk címét is megtalálják a képernyőn kiírva, illetve a leírásban. Tehát, mint már említettem, ma kellett volna megindulni az utasforgalomnak Szabadka és Szeged között a felújított vasúti pályán, erre azonban mégsem került sor. A szerbiai oldalon állítólag minden készen áll, de a magyar oldalon még nem végezték el az utolsó simításokat. A MÁV szerint akár egy hónapos késésre is számítani lehet. Szeged és Szabadka között 2015 óta nincs vasúti utasforgalom. Ezen a 45 kilométeres szakaszon azonban 2021-ben és 2022-ben a felújítási munkálatok elvégzését követően tavaly augusztus óta intenzív teherforgalom bonyolódik, mivel a Budapest-Belgrád vasúti pálya felújítása miatt más vasúti útvonal a két ország között pillanatnyilag nem áll rendelkezésre. Ezért is lehet furcsa egy laikus számára, hogy miért lehetett a teherszállítást beindítani egy évvel ezelőtt, az utasszállítást viszont továbbra sem. Többek között ezt a kérdést is felteszem majd mai vendégemnek, Nagy Kornél közlekedési szakembernek, aki jelenleg az Európai Unió vasúti ügynökségének munkatársa. Üdvözöllek, Kornél, szervusz!
Üdvözlet, Csaba! Jó estét kívánok mindenkinek!
Egy személyes szállal indítanék, hiszen neked akár személyes kötődésed is lehet ehhez a vasútvonalhoz, hiszen Horgoson nőttél fel. Mennyire volt ez kihatással akár a pályaválasztásodra, vagy a későbbi karriered szempontjából, hogy egy vasút haladt át a szülőfaludon, méghozzá az a vasút, amelyről most beszélgetünk, tehát amelyet felújítottak, és várhatólag hamarosan az utasforgalom is elindul rajta.
Vasút az minden településnek, minden városnak nagyon meghatározó infrastruktúrája, úgyhogy igen, ezt én is végignéztem ennek a vasútnak a 90-es évektől a történelmét, ami akkor még egy elég intenzív teherszállításról szólt. Gyerekként nézhettük a tehervonatokat még akkor, és akkor még igenis volt egy komolyabb összeköttetés, mint Szeged, mint Szabadka irányába, az akkor úgynevezett piros és szürke sinóbuszokkal, ami egy korrekt kapcsolódást biztosított itt a két város között. Akkoriban még a határ nem volt egy akkora nagy probléma, tehát ezt, hogyha ezt tekintem kiinduló pontnak, mint gyerekkori élmény, akkor igenis egy komoly degradációt lehetett utána látni, ami nem mondanám azt, hogy direkt ez volt a hatás arra, hogy vasúttal foglalkozzak, de igenis meghatározta azt, hogy talán egyszer a jövőben én is tudok tenni valamit annak érdekében, hogy itt újra vasút legyen. Úgy történt, hogy igen, én nem tettem ennek érdekében, de valamilyen szinten, egy sokkal felsőbb szintről, igenis ez a vasút is ott van a fókuszban, és személyesen nagyon is örülök annak, hogy olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy arról beszélhetünk, hogy egy vasút vonal fel van újítva, de még nincs átadva, valójában az utolsó mozzanatok történnek arra, hogy itt előírásszerűen forgalom legyen biztosítva, mert ennek az oka az, hogy a Belgrád-Budapest vasútvonalat felújítják, ahol amiatt nem járhatnak most vonatok. Aki ezt annak idején, ezt az utat miért megtette Belgrád és Budapest között, én annak idején igenis egy frekventált utas voltam ezen a vonalon, Belgrád és Budapest között, még egyetemista voltam, tehát nagyon is örülök annak személyesen, mint magánember, hogy igenis ezeken a vonalakon most ilyen komoly felújítások vannak.
Akkor kezdjük is rögtön azzal, ami miatt állítólag nem indult még be az utasforgalom. A Magyar Államvasutak indoklása szerint a biztosító berendezések még nem állnak készen arra, hogy elinduljon ez a személyforgalom, méghozzá a magyar oldalon. Tehát a szerb oldalon úgy tűnik, hogy minden készen áll ahhoz, hogy ez meginduljon. Magyarországon ezek az úgynevezett vonat befolyásoló berendezések még nem állnak készen. Akkor az első kérdésem az volna, hogy mik ezek a vonat befolyásoló készülékek, miért van ezekre szükség, miért ilyen fontosak?
Még itt az interjú elején szeretném hangsúlyozni, hogy mi a vasúti ügynökségként nem rendelkezünk információkkal, amik pontosan biztosítanák számunkra a belátást arra, hogy mi történik mindkét oldalon. Mi egy magasabb szinten foglalkozunk a vasúttal, mi végezzük a vasúttársaságok engedélyeztetését, biztonsági tanúsítványozását, illetve a vasúti járművek engedélyeztetését, és igen, mi vagyunk egyfajta rendszerhatóság, az IRTMS, ez az úgynevezett Európai Vasút Befolyásolási Rendszernek a fejlesztésében. Tehát amit tudni kell ebben az esetben, hogy mi igazából meghatározzuk a szabályokat, követjük ezeknek a szabályoknak az implementálását a nemzeti vasúti hatóságokon keresztül. Tehát itt több áttét van, ami alapján mondhatom azt, hogy nekünk közvetlen belátásunk nincs erre. Viszont, hogy mégis adjak egy választ a feltett kérdésre, igen, ez egy nagyon komplex rendszer, ez az IRTMS, ez nem csak Kelet-Európában van még kevés helyen bevezetve, ez ugyanúgy Nyugat-Európában is még mindig egyfajta komolyabb befektetést, illetve alkalmazási időt igényel. Ez egy komplex rendszer, aminek a fejlesztése a 90-es években kezdődött el, aminek az volt a hivatása, hogy egységes vonatjelző, vonatbefolyásoló rendszerrel igazából egy olyan harmonizált, átjárható európai vasútrendszer jön létre, ahol a vonatoknak nem kell megállni a határokon, mert régen, a II. Világháború után úgy épültek ki a vasútrendszerek, hogy minden egyes nemzetállamnak saját belső rendszere volt, saját belső szabályokkal, ami valójában azt jelentette, hogy minden egyes határállomáson mozdonyt kellett cserélni, mozdonyvezetőt kellett cserélni, a vonatszerelvényeket kellett vizsgáztatni, a fékvizsgától kezdve minden egyes vagon vagy jármű ellenőrzésével, ami igazából, hogyha az Uniót nézzük, ahol mindennek harmonizálódni, mindennek egységesedni kell, ebben a kontextusban megjelent az IRTMS, az Európai Vasút Befolyásoló Rendszer, ami igazából ezt a vasútközlekedést, vonatközlekedést hivatott egyszerűsíteni.
De ugye egy olyan szakaszról beszélünk, Szerbia nem az Európai Unió tagja, miért van itt szükség erre a vonatbefolyásoló rendszerre, ennek fölállítására? Hogyha azt mondod, hogy egyébként sem általánosan elterjedt ez minden vasútvonalon az Európai Unióban sem.
Így van. Pont amiatt nem terjedt el, mert ez egy nagyon drága rendszer, tehát igazából Ez ennek az implementálása, a bevezetése, maga a megtervezése már az egy nagyon költségintenzív rendszer, és ezt meg kell mondani, hogy igen, a pályakezelők, mint a MÁV a magyar oldalon, vagy az infrastruktúra Železnice Srbija a szerb oldalon, igenis, ha csak lehetőség lenne rá, ők se vezetnék ezzel, mert ez egy sokkal drágább rendszer, mint ami az eddigi volt. Viszont, miért van az, hogy Szerbiában ezt be kell vezetni? Hogyha megnézzük a Szerbiát, illetve a környező országokat, mi valójában már körbe vagyunk véve az uniós országokkal, és ha a Szerbia nem szeretné azt, hogy egy szürke vagy egy fehér térkép maradjon az unión, és ha mégiscsak figyelembe vesszük azt, hogy Szerbia egy napon mégiscsak tagja lesz az Európai Uniónak, akkor igenis ez egy nagyon előrelátó politika, hogy Szerbia már most úgy fejleszti a vasútrendszerét, hogy ez kompatibilis lesz az unióval, és nem csak akkor, amikor Szerbia a unióba fog belépni, hanem onnan kezdve, hogy vonatok fognak tranzitálni Szerbián keresztül. Ezt meg kell jegyezni, hogy Szerbia egy nagyon fontos tranzit útvonal, Törökország felé, Görögország felé, ahol most az egyik legnagyobb kikötő üzemel Európában, és az ukrajnai válság következtében elég komoly átrendeződések vannak nemzetközi korridorokon a Kína, illetve távol-kelet irányú vasútforgalomban, és ebben a helyzetben Szerbia nagyon jól pozícionálja magát, és ez az, ami gyakorlati okokból azt mondhatni, hogy igenis megköveteli azt, hogy Szerbia már most egy kompatibilis vonatbefolyásoló rendszert építsen. Ennek viszont ugyanúgy megvan a jogi háttere is, tehát a szerb vasúti törvény és annak a különböző rendelkezései, azok igenis az uniós törvényeket, illetve előírásokat követik, pont amiatt, mert Szerbiának a tagsági tárgyalások megkezdésével egy kötelessége az, hogy Szerbia már most átírja ezeket a szabályokat. Tehát ennek megvan a jogi vetülete egyrészt, ami miatt igenis Szerbia kötelezve van erre, és erre már Szerbia saját törvényeket hozott, amivel ezt követni kell. A magyar oldalon pedig egyértelmű, hogy az uniós szabályok érvényesek, és az a baj, hogy ez az IRTMS-szel, még ennyit szeretnék hozzátenni, hogy itt már nincs az a lehetőség, hogy itt választ a pályakezelő, hogy akarja vagy nem akarja ezt implementálni, telepíteni a rendszerén, hanem egyszerűen a vasúti interoperabilitást taglaló rendelkezések az unió részéről, ezt már megkövetelik a vasúti társaságtól, hogy igenis ezt alkalmazzák. És itt a MÁV-nak volt választása.
Tehát akkor itt nem arról van szó, hogy valamiféle a biztonságot szolgáló berendezés implementálása folyik, illetve ez nem ért még a végére, hanem arról, hogy egy olyan rendszeri, amely magát a határ átkelést könnyíti meg, illetve teszi olyanná, hogy nem lesz szükség esetleg olyan intézkedésekre, amikhez hozzászokhattak a vonaton utazók itt a mi térségünkben a határoknál?
Igen, például nem a Szeged-Szabadka vonalon, mert itt mindig motorvonatok közlekedtek, de ha például Szabadkát nézzük, ott mindig azok az utasok valószínűleg emlékeznek rá, akik még utaztak ezzel a vonattal, vagy Szabadkán, vagy Kelebián mindig volt egy mozdony csere, valaki ezt észrevette, lehet, hogy valaki nem. Ami azért volt, annak ellenére, hogy fenn a feszültség a mozdony felett ugyanaz Szerbiában is, Magyarországon is, az amiatt kellett, mert valójában a közlekedési szabályok a vasútra nézve, illetve a jelzőberendezések mások Magyarországon, mások Szerbiában. Ez a vonatbefolyásolási rendszer, ez igenis a biztonságra van a legnagyobb hatása, ugyanis ez az a rendszer, ami mutatja, amin követni és menedzselni lehet a vasút közlekedést. Tehát ez egy úgy mint a régi közlekedésben egy irányító toronyból távolról lehet valójában egyengetni minden egyes közlekedő vonatnak az útját, és ez a rendszer az, ami igenis biztosítja azt, hogy nem történik az, hogy egy vágányra két vonat van beengedve. Ez a rendszer az, ami biztosítja azt, hogy igenis ne történjen semmiféle olyan incidens, ami komolyabb balesethez vezetne. Tehát ennek igenis a legfontosabb funkcionalitása az, hogy biztonságos közlekedést biztosít a vonatok számára, viszont ezáltal, hogy mind a szerb, mind a magyar oldal ugyanazt a rendszert telepíti ebben az esetben a határoldalán, ez azt teszi lehetővé, hogy a mozdonyvezetők nem csak az első állomásig hajthatnak be az egyik vagy a másik országból, hanem ezáltal, mivel egy egységes rendszer van, az a mozdonyvezető beszél szerbül és magyarul is, akkor az a mozdonyvezető képes Belgrádtól Budapestig ugyanazt a vonatot mindenféle váltás nélkül végigvezetni, mindenféle mozdony csere nélkül. És ez fontos, mert ezek az új vonatok, amiket például a Budapest Belgrád vonalon fogunk majd látni, ezek már nem a klasszikus mozdony vontatta személykocsik lesznek, hanem ez egy az, amit Nyugat-Európában is eddig láttunk, mint egy TGV, mint egy Eurostar kinézetű elektromos motorvonat, ami már egytestű szerelvény különböző vontatási részek nélkül.
És az utasokra nézve mit fog jelenteni? Tehát itt elsősorban arra gondolok, hogy ha valaki ugye Szabadkáról Szegedre utazik, akkor ez nem egy schengeni határ, tehát útlevélkezelés van, vámvizsgálat van. Ez hogyan néz ki? Akár itt, akár majd a Belgrád-Budapest vonalon.
Tudom, hogy ennek a műsornak a kihegyezése az utasokról, vagy az utasok felé van kihegyezve. Ez viszont, amiről beszélünk most, ez az, ami a vasúttársaságoknak teszi a működését hatékonyabbá, illetve egyszerűbbé. Tehát igen, az utas nem fogja észrevenni azt, hogy ugyanaz a mozdonyvezető ül Budapesttől Belgrádig, viszont az a vasúttársaságnak egy nagyon komoly megkönnyítés, hogy így tudnak üzemeltetni. Tudni kell azt is, hogy a vasúton most egy komoly piaci átrendeződés zajlik, a magántőke be van engedve a vasútpiacra, tehát azt is el tudjuk képzelni, hogy Belgrád és Budapest között pár év múlva, ahogy Szerbia is csatlakozni fog az Unióhoz, nem csak egy vasúttársaság fog üzemelni, és az nem csak a Srbija volt lesz, nem csak a más start lesz a magyar oldalon, hanem akár el tudunk képzelni magántársaságokat is, akik pont annak köszönhetően, hogy egy optimalizálni tudják a működésüket, itt elkezdhetnek teljesen kereskedelmi alapon üzemelni. Tehát az utas hosszú távon itt nem azt fogja látni, hogy őnek gyorsabb lesz a vonat, az utas hosszabb távon azt fogja látni, hogy lehet pár év múlva választhat több társaság közül, ugyanúgy, mint ahogy ma több busz közül, vagy busztársaság közül tud választani, a Szabadkáról Belgrádba utazik. Tehát ennek a rendszernek a célja, hogy a vasúttársaságok hatékonyabban, költséghatékonyabban tudjanak működni. Az utas nem fogja ezt észrevenni egy Szeged-Szabadka viszonylaton, ott eddig is államegyezmény keretében beengedték a sinóbuszokat Szegedig, illetve Szabadkáig. Viszont aki emlékszik arra, hogy az utóbbi években már volt olyan korlátozás, hogy a szerb, illetve a magyar járművek csak az első állomásig mehettek, tehát Röszkég, illetve Horgosig ott át kellett szállni, az már pont amiatt volt, mert az Unióban megtörténtek ezek a jogszabályváltozások, amivel már ezek az úgynevezett államközi egyezmények nem tudtak tovább működni. Tehát az utas ennek következtében most azt fogja észrevenni, hogy nem kell Röszkén átszállni egyik vonatból a másikba, hanem újra a szerb jármű be tud hajtani Szegedig, ugyanúgy, ahogy a magyar Szabadkáig, hogyha azokra a megfelelő engedélyek be vannak szerezve. Annyit kell tudni, ugyanaz fog történni a pályán, egy utas nem fogja ezt észrevenni, annyit kell tudni, hogy a háttérben nagyon komoly jogszabályváltozások voltak, és ez annak következtében mégis oda jutunk vissza, hogy így lesz egy hatékony vasút átjárás a két ország között.
Feltételezem, hogy az Európai Uniónak már van arra vonatkozó gyakorlata, hogy mi történik akkor, hogyha egy vonat elhagyja a schengeni zónát és kilép abból, akár az Európai Unió területén belül, akár egy szomszédos, az Európai Unióval szomszédos országba. Abban az esetben mik a pozitív gyakorlatok? Olyan értelemben, hogy az útlevélkezelés szempontjából, vagy a vámvizsgálat szempontjából. Tehát valami hasonlót képzeljünk el, mint mondjuk a repülőtereken, hogy már ez megtörténik felszálláskor, illetve leszálláskor. Tehát nem a repülőn magán jönnek és ellenőrzik az útleveleket.
Az ülőnek erre a része nincs külön előírás, ami ezt rendezné. Itt több gyakorlatot látunk, de azt csak láthatunk, ami van. Például az, aki esetleg szokott, vagy utazott már Eurostar vonattal Franciaországból Londonba, az azt tapasztalja, hogy például Lille-ben vagy Párizsban, ugyanúgy, mint egy repülőtéren, be kell jelentkezni indulás előtt fél órával, vagy most már az utóbbi időben 45 perccel, egy órával, és átmegy egy hasonló ellenőrzési folyamaton, mint egy repülőtéren, beül a vonatba, és utána ez a vonal, akkor is, hogyha Párizsból indult, és például megáll Lille-ben ez a vonat, Lille-ben ott csak felveszi azt a két perc alatt azt az utas tömeget, aki a peronon van, és a vonat folytatja az utat, mert Lille-ben ugyanígy bejelentkeztek az utasok fél órával vagy egy órával az indulás előtt. Tehát ez egy példa, ahogy az Unió működik. Valószínű, hogy Horgosnál ezt nem szeretnénk, vagy akár még Horgosnál is láthatjuk ezt, vagy ezen a Szabadka-Szeged vonalon. Ez igazából a két ország közt való megegyezés kérdése, hogy ez hogy tud működni. Személy szerint én azt szeretném, hogyha ezen a vonalon valójában mozgójárműben történő útlevélkezelés lenne, viszont ennek is megvannak azok a hátrányai, hogy akkor mi történik azokkal az állomásokkal, például Röszkével, hogyha Szegedről indulunk, hogy vagy tehát egyszerűen kicsik a távolságok arra, hogy egy komolyabb utas ellenőrzést véghez lehessen vinni, vagy nagyobb személyzettel kell, hogy megjelenjenek a vám, illetve az idegenrendészeti hatóságok, hogy ezt az ellenőrzést véghez vigyék. Tehát itt is van több opció, vagy maradhatunk annál az elképzelésnél, ami volt régen is, amikor várt a vonat a határ mindkét oldalán, habár ha figyelembe veszik azt, hogy egy milyen drága infrastruktúráról beszélünk, milyen drága új járművekről beszélünk, amik majd itt valószínű megjelennek, akkor igen, az mindazt a befektetést, ami a drága infrastruktúrában lett irányítva, azt valójában akkor egy ilyen várakozás a két oldalon azt igazából semlegesíteni. Tehát én bízom abban, hogy van megoldás arra, hogy ez mozgójárműben történik, ha más nem, akkor pedig egy úgynevezett check-innel, akár Szabadka, Horgos és Szeged állomásokon, ahol az utasok arra lesznek kérve, hogy megjelenjenek indulás előtt fél órával, 20 perccel, hogy egy vám ellenőrzésen keresztül menjenek.
Uh-huh. Egy pillanat erejéig, egy kérdés erejéig idézzünk el egy picit az utasforgalom és a teherforgalom közötti különbségen, ugyanis a teherforgalom a tárgyalt szakaszon, tehát Szeged és Szabadka között már több mint egy éve folyamatos, és az utasforgalmat pedig most a bejelentett határidőre sem indították újra. Miért, mi a különbség? Tehát, hogy miért van szükség erre a vonat befolyásoló berendezése olyannyira az utasforgalom szempontjából, hogy az nem indulhat meg, miközben nagyjából tucatnyi tehervonat halad el naponta ezen a szakaszon?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, viszont erre a magyarázat a következő. Tehát tudni kell azt, hogy az elmúlt két évben, vagy az elmúlt egy évben, amióta elindult a terforgalom, ezek főleg éjszaka történtek, illetve hétvégén, akkor, amikor állt a pálya munkálatok álltak a magyar oldalon. És azt is tudni kell, hogy ez a teherforgalom, ez egy félig tesztüzemmódban történt. Tehát a teherforgalomnak át kell jutni az országon, egy tranzit útvonalat kell biztosítani annak a kevés vonatnak, aki még mindig így a nehéz feltételek közt is Szerbián keresztül halad át, mert hogyha megszűnnek tranzit forgalmak teherforgalomban, az nagyon hosszú idő, mire azok újra megjelennek. Tehát ez mindenképp egy egy okos elképzelés volt, hogy a teherforgalomnak nem szabad megállni akkor sem, hogyha ilyen volumenű munkálatok zajlanak. Ez a teherforgalom, ezt úgy kell elképzelni, ami Horgoson áthalad Szabadka irányába, vagy Szeged irányába, hogy ez utána szintén nagyon komoly kerülő útvonalakon jut el Belgrádig. Tehát az a vonat Újvidék felé nagy valószínűséggel megy Zenta vagy Zombor felé, amely szakaszokon szintén történtek felújítások az utóbbi években, pont előlátva ezt az elkerülő forgalmat. És ez több órákkal, vagy 10 órákkal kiterjeszti a vonatok áthaladási idejét Szerbián. Tehát ezt mindenképp biztosítani kellett, és ezt úgy lehetett megoldani, hogy még egy félkész pályán is úgymond át lett engedve ez a teherforgalom. De milyen feltétellel lett ez átengedve? Ez úgy lett átengedve, hogy mivel ezek a vonatbefolyásoló rendszerek nem működnek, ezért a vasút korszaknak vagy történetének a legelső idejére megyünk vissza, amikor egy pályára csak akkor engedünk be vonatot, hogyha másik oldalról egyetlen vonat sem lép be. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha ma elindul egy tehervonat Szegedről Szabadkára, akkor igazából mindenhol piros lámpa van, és erre a vonatra sehol nem léphet be vonat, vagyis Szabadkán nem indulhat el vonat, akkor is, hogyha több kitérő állomás van Szeged és Szabadka állomás közt. Tehát ez egy nagyon redukált forgalom, tehát ez egy vonat, tehát meg kell várni, hogy egy vonat áthaladjon a teljes szakaszon. Annak a menetidejét most nem tudom, de ez talán 30 perc, 40 perc lehet egy teher vonat számára jelenleg ezen a szakaszon, mert nincs megállás. Viszont ezt egy ilyen fajta redukált vonatirányítást semmiképp nem szabad használni személyforgalomra, mert ez így sem garantál 100%-os biztonságot. Tehát ezt tudni kell, hogy itt mindenképp az utasok biztonsága van előtérben, valószínű mindkét oldalon, ami figyelembe van véve, és emiatt van az, hogy a teherforgalom csak ilyen tesztüzemmódban szabad, hogy áthaladjon.
Akkor térjünk vissza az utasokra. A két ország között, illetve Szabadka és Szeged között is konkrétan rengeteg az ingázó. Tehát nap mint nap hatalmas sorok alakulnak ki, hát főleg ugye nyári időszakban, de máskor is a két ország különböző határátkelő helyein. Ugyanakkor meg kell állapítanom, hogy a tömegközlekedés a két város között hát nevetségesen alacsony szinten van. Mi lehet ennek az oka? Miért nincs több autóbuszjárat? Miért csak két vonatjáratot terveznek most ezen az új szakaszon? Mi lehet ennek az oka?
Hát ennek több oka lehet, tehát ez az, amire nem biztos, hogy én is képes vagyok válaszolni. A vasút tervezés szempontjából valószínűleg, hogy egyelőre nincs több jármű, amit biztosítani tudnak, legalábbis én ilyen problémát tudok elképzelni. Vagy pedig még mindig amiatt, mert a magyar oldalon még ennek ellenére is tudomásom szerint, legalábbis médiából informálódva, azt tudom, hogy ott még mindig a munkálatok zajlanak. Tehát ez még a magyar oldalon még akkor sem lesz egy teljesen befejezett vasúti szakasz. Tehát ezt így tudom elképzelni, hogy egyelőre két vonat lenne. Biztos, hogy azoknak a döntéshozóknak, akik elfogadták azt, hogy itt vasútfelújítás történjen, és ilyen paraméterekkel, mint amivel jelenleg rendelkezik a Szeged-Szabadka vasútvonal, tehát egy villamosított pálya, 120-as km/órás személyvonat sebességgel, ez biztos, hogy nem egy vagy két pár vonatra lett tervezve, hanem ennek valószínűleg megköveteli azt a további termezést, amivel egyrészt járműállomány, illetve személyállomány lesz erre allokálva, akik ezt ki tudják az adott technikai paramétereknek, illetve a piaci igényeknek megfelelően elégíteni. Tudni kell azt, hogy Szabadka állomás nagyon redukált kapacitással dolgozik, tehát egy ideiglenes, tudomásom szerint csak egy ideiglenes peron lett kialakítva erre a, kifejezetten erre a Szeged irányú forgalomra. Tehát olyan körülmények közt, amikor egy teljes vasútállomás fel van túrva, bizony nem könnyű több szerelvényt biztosítani. Nagyobb szerelvény állomány esetén tartalékszerelvényt kell biztosítani, és én ezt csak úgy személyes véleményként tudom mondani, el tudom képzelni, hogy nincs meg a megfelelő technikai háttér például egy Szabadka állomáson, hogy karbantartás olyan módon, illetve olyan járműállomány legyen biztosítva, ami egy nagyobb volumenű forgalmat itt ki tudna elégíteni.
Igen, hát amiről beszéltünk, vagy amiről most beszéltél, az tulajdonképpen a vasútforgalom. De hát azt látjuk, hogy a buszjáratok is nagyon ritkán mennek Szegedről, Szabadkára, illetve vissza. Ugyanakkor nagyon sok autó megy a két város között, illetve a határon keresztül. Itt nyilván elsősorban a szubjektív véleményedre volnék kíváncsi, hogy mi lehet az oka annak, hogy ennyire elszokott az itteni lakosság attól, hogy tömegközlekedési eszközökön utazzon, vagy egyszerűen valami más dolgokat kell mögött látni. Nincs vállalkozó, aki esetleg ezt a piaci rést, hogyha egyáltalán van piaci rés, betölteni, hogy embereket utaztasson egyik országból a másikba, vagy egyik városból a másikba?
Ezt tudom valójában hozzátenni. Tehát Szerbiában az autóbusz közlekedés az liberalizálva van, tehát bárki üzemeltethet autóbuszt, aki a különböző engedélyeket képes beszerezni, illetve hogyha az előírások szerint tud menetrendet biztosítani. Nekem gyerekkoromtól furcsa volt az, hogy például, hogyha magyar oldalon van egy határbusz, ami szinte óránként közlekedik a határ és Szeged között, hogy ennek nincs egy párja a szerb oldalon, de hogyha megnézem azt, hogy én mikor voltam gimnazista, az már több mint 20 éve, tehát hogyha 20 év alatt ezt nem ismerte fel a magánszektor, hogy itt esetleg egy piaci rés van, akkor az is lehet, hogy nincs piaci rés, lehet, hogy nincs erre igény, mert azok, akik Szeged irányba utaznak, azok inkább autóval közlekednének a határ felé, és utána könnyebb átsétálni. Nehéz ezt megválaszolni. Ez mindenképp egy olyan kérdés lehet, ami talán az önkormányzati vezetőknek is lehet irányítani a határmenti községekben. Lehet, hogy ez, hogyha nincs erre megfelelő válasz a magánszektor részéről, akkor itt esetleg a közszféra az, ami talán lépni tud, vagy akinek lépnie kellene, ha erre valóban van igény. De én itt már azt mondom, hogy annyira finishben vagyunk egy vasúti projekttel, hogy itt egy kis türelem kell, és én hiszem azt, hogy itt egy-két éven belül olyan vasútforgalom ki tud alakulni Szeged és Szabadka között, ami valójában minden igényt ki tud elégíteni ebben a két város közt, illetve nem csak a két város, hanem a vajdaság, illetve a szegedi déli régió között.
Uh-huh. Mégiscsak eltelt 8 év az utasforgalom leállítása óta, tehát mondhatjuk azt, hogy egy picit elszoktak talán az emberek attól, hogy vonaton utazzanak mondjuk Szabadkáról Szegedre. Hogyan lehet a polgárokat visszaszoktatni arra, hogy ismét a vasúti közlekedést válasszák? Vannak erre vonatkozóan bármilyen pozitív gyakorlatok, akár az Európai Unióból, amit meg tudnál nekünk villantani?
Szerintem az a jó, hogy ebben az esetben nem is kell az Európai Uniót nézni, hanem maradhatunk itthon. Elég, ha csak megnézzük az Újvidék-Belgrád vasútvonalat, amit ugyanígy a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítás keretében újítottak fel. Ott is pont az volt az akció lényege, amivel promóciós jegyeket lehetett, és még mindig lehet, tehát ez az akció még mindig tart vásárolni. Két hete volt alkalmam beszélni a Srbijavoz vezetőségével, és nagyon pozitív visszajelzést kapott ez a vonat valójában. Eddig a szerb vasúton nem volt olyan probléma, hogy egy vonatra minden jegy elkelt, illetve nem volt olyan probléma, hogy korlátozni kellett a jegyek eladását. És itt Újvidék-Belgrád között történik most meg először az, hogy bizonyos vonatokra már nem lehet jegyet venni indulás előtt, pont amiatt, mert annyi jegy el lett adva, hogy már az állókapacitást is biztosítja, illetve megtöltik az utasok. Tudni kell, hogy itt új vonatok kerültek bevezetésre, tehát itt ugyanúgy megvan a kapacitás, szinte ha megnézzük a menetrendet, Újvidék-Belgrád közt most szinte fél óránként vagy 20 percenként indulnak vonatok különböző kategóriában. Tehát ez, hogyha ezt a relációt nézzük, Szerbia két legnagyobb városa közt, ott, ahol az emberek mondhatni azt az utóbbi több évtizedben elszoktak a vasút használattól, nagyon gyorsan visszatértek, mert az autóbusz forgalmat teljesen ledöntötte ez a vasút forgalom. Tehát, hogyha van jó minőségű szolgáltatás, az utasokat nem kell sokáig húzni a vonatba, maguk is meg fogják találni, hogy ez az, ami a legjobb megoldás. Tudni kell, hogy Belgrád Újvidék között ma 37 perc alatt le tudjuk utazni azt a távot, amit autóbusszal is legalább másfél óráig utazunk. Ez sokkal gyorsabb, mint személyautóval közlekedni. Személy szerint, ha Belgrádban utazom, és lehetőségem van rá, én is az Újvidéki vasútállomás előtt parkolok, és Belgrádban már vonattal utazom, hiszen ez mindenképp idő megtakarítás. Másrészt egy olyan szintű szolgáltatást kap az ember, amire már szívesen befizet. Tehát a vasútnak pont ez lenne a lényeg, és ezen a példán látjuk azt, hogy ha lesz jó minőségű szolgáltatás, az utasóközönség is meg fogja találni a vasutat, ugyanúgy, ahogy a víz is a legkisebb részt, és egy ilyen határmenti régióban, mint Horgos, Szabadka, illetve Szeged között, ahol mindenki nagyon jól tudja a határon átkelés problémáit, ott biztos, hogy a vasút egy nagyon, nagyon, nagyon jó alternatíva lesz a határon való átkelésre, illetve a két régió közti ingázásra.
Ráadásul ugye vannak pozitív környezeti hatásai is a vasúti közlekedésnek. Nem tudom, erre vonatkozóan tudsz-e valamiféle adatokkal szolgálni, hogy mondjuk akár az Európai Unió szintjén, vagy hogyha az ügynökségetek valamilyen konkrét régiót vizsgált ilyen szempontból, hogy a vasúti közlekedés fejlesztése, visszaállítása mennyire csökkentette a közút és a légi közlekedést, és hát ezáltal a széndioxid kibocsátást is. Vannak erre vonatkozóan adataitok?
Pontos adatokkal nem rendelkezünk, tehát így ilyen formában, hogy bizonyos vonalakra nézve milyen eredményeket értünk el, ezzel most nem tudok itt információval szolgálni. Azt azonban tudni kell, hogy az Uniónak van egy olyan stratégiája, ami a károsanyag kibocsátást 2050-ig 90%-kal szeretné redukálni, és ezt úgy szeretné elérni, hogy 2030-ig megduplázódik az úgynevezett szupergyors vonatok száma, illetve kapcsolatok száma, illetve megduplázódik a teherforgalom mennyisége 2050-ig. Tehát, hogyha figyelembe veszük azt, hogy milyen stratégiája van az Uniónak, akkor én azt örömmel látom, hogy ebben az esetben most a mi régiónk nem az, aki nyugat felé próbál tekingetni és onnan tanulni, hanem most mi azt fogjuk látni, hogy mi ebben már Szerbia, Magyarország határán is igen komolyan hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek az uniós célok teljesüljenek. És ez mindenképp a környezet szempontjából előnyös lesz a régiónak, ugyanúgy, ahogy gazdasági szempontból. Tehát mindaddig, amíg nem indul el a vasút forgalom, amíg nem látjuk azt, hogy ez mennyivel meggyorsítja a városok közti közlekedést, illetve a teherforgalomnak mennyivel könnyebb lesz az átjutása olyan helyen, ahol most teherautók akár napokat is vesztegelnek a határon, addig nehéz megmondani, hogy ennek milyen hatása lesz az életünkre. Viszont ha most valami időkapszulába ülnénk és áthelyeznénk magunkat 5 évvel előre, hiszem az, hogy egy olyan életet látunk itt már ebben a kis Szabadka, Zenta, Horgos régióban, mert ennek a vasútnak sokkal nagyobb jelentősége van, mint az áthaladó települések. Hiszem azt, hogy egy teljesen másfajta életstílus, másfajta életvitel lesz az, amit láthatnánk. Pont annak következtében, hogy bizonyos városok nagyon, nagyon közelre kerülnek hozzánk.
Sokan vitatják ennek a befektetésnek, vagy akár a Belgrád-Budapest vasútvonal befektetésének a racionalitását. Egyes számítások szerint 1000 év kell ahhoz, hogy megtérüljön az a befektetés, amelyet a Belgrád-Budapest vasútvonalra költöttek, de maradjunk most még csak a Szeged-Szabadkánál, hiszen ez az aktuális. Itt mondok néhány tényszerűséget, és hát arra kérnélek, hogy kommentáld ezeket. Tehát a 45 milliárd forint a magyar állam befektetése a magyarországi szakaszra. Ezt most mindent euróban átszámítok, mert így tudjuk összehasonlítani a szerbiai összegekkel. Tehát 45 plusz 5 milliárd pluszban hozzá lett adva, tehát ez összesen 130 millió euró. Szerbiai szakasz 10,2 milliárd dinár, ennek a nagyobbik része az egy OTP hitel, tehát egy magyarországi bankintézménytől vett fel a szerb állam hitelt 70 millió értékben, illetve 87 milliós összeg, amennyi bekerül a szerbiai szakasz. Magyarán másfélszer drágább a magyarországi pályaszakasz, mint a szerbiai, miközben hát a szerbiai körülbelül dupla olyan hosszú, tehát mondjuk ugye 70%-át teszik ki a szerbiai szakasza ennek a vasútvonalnak. Mi okozza ezt a különbséget? Tehát nem hiszem, hogy a terepviszonyok ennyire mások volnának, vagy az örökölt állapotok. Mit lehet látni itt külső szakértői szemmel, ami ennyire megdrágítja a magyarországi szakaszt?
Ez az a téma, amiben így az ügynökség nevében nem nyilatkozhatom, illetve itt nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni. Tehát itt valószínű mindkét félnek megvan egy bizonyos kalkulációja, lehet, hogy más inputokkal dolgoznak, másfajta beszerzési láncok működnek. Ennek több oka lehet, viszont ennek ebbe a témában nem szeretnék valójában bele.
Értem. Jó, akkor megpróbálom általánosan kérdezni ezt, tehát hogy mondjuk mi a gyakorlat, vagy mik a tapasztalataitok, hogy mennyibe kerül egy átlagos terepen egy kilométernyi vasút felújítása? Tehát, hogy lehet-e egy ilyen akár tólig összeget mondani, amiben azért csak belefér egy ilyen vasútfejlesztés?
Nem, mi ilyen, ebben a témában teljesen nem foglalkozunk. Tehát az uniónak is megvannak azok a testületei, akik a projekteket elbírásával foglalkoznak, és lehet, hogy őnekik megvannak bizonyos benchmarkok, amik alapján mérik azt, hogy bizonyos pályaszakasz milyen topográfiai viszonyok között milyen árkategóriában mozoghat. Mi ilyen jellegű adatokkal egyáltalán nem operálunk. Azt viszont tudni kell, ami magát a számítását jelenti a vasúti infrastruktúrának, hogy pénzügyi szempontból egy vasúti infrastruktúrának nagyon komoly amortizációja van, ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz megtérülést biztosítani úgy, hogyha egy eszköz, amit nagyon komoly befektetéssel megkapunk, annak évenként történik a könyvelőségi amortizációja. Tehát pénzügyi szempontból nagyon nehéz mindenféle infrastruktúra fejlesztést indokolni, hogyha csak magát azt nézzük, hogy ez az infrastruktúra mikor térül meg. Szeretnék olyan emberek helyében lenni, akik 1000 évre előre látnak, sajnos mi nem tudunk, és hiszem azt, hogy nagyon sokan nem látták még 3 évvel ezelőtt is, hogy lesz egy konfliktus Ukrajna és Oroszország között. Biztos, hogy nem tudtuk azt, hogy lesz egy közép-keleti válság 1 hónappal ezelőtt, és ilyen válságok nagyon komoly hatással lehetnek a vasútforgalomra is. Egyszerűen amiatt, mert Oroszországon, hogyha nem lehet áthaladni, vagy Ukrajnán keresztül, hogyha nem lehet áthaladni jelen pillanatban, akkor annak a konténer áramlatnak, ami eddig az ottani vasutakon keresztül történt, annak új forrás kell találni. És ennek nem szép ilyet kijelenteni, de egy ilyen konfliktusnak ez a balkáni régió, illetve Szerbia, illetve Magyarországnak ez a szakasza pont nyertese tud lenni, és hogyha valaki 1000 évre előre látott és előre látta ezeket a konfliktusokat, akkor lehet, hogy igaza volt abban az esetben, hogy ide vasutat kell építeni. De nem az a lényeg, hogy hány évre látunk előre, tehát tudni kell azt, hogy egy 2 komoly várost kötünk össze, Belgrádot és Budapestet, Európának egyik legnagyobb kikötője Hamburg, Antwerpen és Rotterdam után az igenis Pireuszban található Görögországban, ami eddig nem volt egy jelentős kikötő, viszont a jelentős kínai befektetések következtében ennek a kikötőnek az árumozgatási kapacitása igenis bekerült az európai top 10-be, és ha figyelembe vesszük azt, hogy mi különbözteti meg a Pireuszi kikötőt Hamburgtól vagy Rotterdamtól, akkor az bizony az, hogy ez a kikötő nagyon gyenge infrastruktúrális kapacitásokkal rendelkezik, hogy ez kapcsolódjon az európai vasútrendszerre. Tehát, hogyha már csak ezt a kikötő kapcsolatot nézzük, akkor igenis ennek nagyon komoly tranzitforgalma lesz, és a Pireuszi kikötő nem csak az egyetlen cél, ezen a vasút vonalon elérhető lesz. Tudni kell azt, hogy ott van Törökország. Törökország kiépítette azt az alagutat a Boszporusz szoros alatt, ami valójában már az ázsiai, illetve az európai vasúthálózat összekötődik, igazából kontinentálisan, tehát ez már nem egy komphajós vasút összeköttetés, hanem egy valós összeköttetés. Ugyanolyan vasútnyomtávról beszélünk, szinte ugyanolyan felsővezeték feszültségről beszélünk, tehát és ez a vasút az, ami a legrövidebb, a legoptimálisabb elérés biztosítja mind Törökország, mind Görögország felé, és ekkor még mindig hozzá lehet tenni azt, hogy itt van még több kikötő a régióban, akik ezen a vasútvonalon tudják elérni Európát. Tehát nem kell 1000 évre előre számolni, hanem az embernek egyszerűen csak térképre kell nézni, és látnia kell, hogy ez a legoptimálisabb út a Közép-Kelet, illetve Európa egyik legnagyobb kikötője Pireusz felé. És ez, nem tudom azokat a számokat, igen, itt nem tudok pontos adatokkal szolgálni, de ez nem csak egy olyan bevételt fog generálni pusztán az infrastruktúra terén, hanem ez felhelyezi ezeket az országokat, azokat a városokat, akik a vasút mellett vannak, egy ilyen stratégiai korridor mellé, és ennek gazdaságilag kiszámíthatatlan előnyei lesznek mai szemmel nézve. És a vasúti infrastruktúra, hogyha megnézzük, utoljára ez a szakasz Belgrád-Budapest, ez valamikor a 70-es évek közepén volt felújítva, akkor kapott villamosítást, és annak ellenére, hogy már az utóbbi években igenis döcögve haladtak ezek a vonatok, de tudni kell, hogy az infrastruktúra 50 évig itt állt, és szolgálta ezt a régiót. Tehát most, ami felépül, lehet, hogy pénzügyileg ez az infrastruktúra gyorsan el fog értéktelenedni, és a könyvek majd azt fogják mutatni, hogy igenis ez egy nagyon nagy mínuszos projekt, viszont a valós életben az a vasút infrastruktúra ott fog állni. Reméljük azt, hogy a pályafenntartási szokások változnak, és ez sokkal jobb minőségben tud itt lenni még 40-50 évig, amikor ez újra felújításra, illetve újjáépítésre szorul. Tehát egy nagyon drága infrastruktúrát kapunk, egy nagyon értékes infrastruktúrát kapunk ebben a régióban, és ez az infrastruktúra fog minket összekötni nem csak Európával, hanem Ázsiával. Én azt mondom, hogy ez nagyon nehéz kiszámolni, hogy ennek milyen jelentősége lesz akár 5 vagy 10 év múlva is, különösen, hogyha bármiféle geopolitikai változások történhetnek körülöttünk.
Reméljük akkor, hogy csak hasznunk lesz ebből a vasútfejlesztésből. Nagy Kornél köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is a figyelmet, ez volt az Észverés 94. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik a YouTube-on, az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Kérjük, amennyiben még nem iratkoztak fel, akkor ezt tegyék meg. Az Autonomia Portál YouTube csatornájára feliratkozva kapnak értesítést minden egyes újabb műsorunkról, két hetente keddenként. Nézhetnek bennünket élőben is este 8 órától, akár a Facebook különböző oldalain, akár itt az Autonomia Portál YouTube csatornáján, és természetesen podcaston is elérhetőek vagyunk a különböző népszerű podcast alkalmazásokon. Két hét múlva új témával jelentkezünk, addig is minden jót kívánok a viszontlátásra, a viszonthallásra. Thank you.